Győri Zsófia, a Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség halmozottan sérült gyermekeket gondozó Immanuel otthona és fejlesztő nevelést, oktatást végző iskolája igazgatónője kapta meg idén a Dizseri Tamás Szeretetszolgálati díjat. Az egykori kiváló gyermekgyógyászról elnevezett elismerést 2005 óta ítélik oda. Ezen felül a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést is Győri Zsófia vehette át, akivel most folytatjuk Papp Beatrix beszélgetését.
Az Immanuel otthon a kezdetek óta milyen fejlődésen keresztül jutott el idáig, ahol most tart?
Hát nagyon sokat fejlődött, tehát 91-ben jött létre. Az intézmény abszolút szülői kezdeményezéssel úgy indultak, hogy szülők bekopogtattak az egyházközség lelkészi hivatalának az ajtaján, hogy hát ugye 91-ben járunk rendszerváltás után. Olyan gyerekeik vannak, halmozottan fogyatékosok, akik kiszorulnak az ellátórendszerből, tehát a szociálisból, az oktatásiból is. Egészségügyibe tagozódhatnának be, de csak bent lakásba, tehát ugye az volt a szocializmus idején a filozófia, hogy ha ilyen gyerekek születtek, akkor a szülőknek felajánlották, hogy hagyják bent. Kórházban ne is vigyék, hazaszüljenek, másikat majd az állam dolga gondoskodni róluk. És ez a fajta állami gondoskodás, ez azért hát nagyon embertelen körülmények között zajlott. Tehát aki mégis úgy döntött, hogy szeretné ezeket a gyerekeket saját családjukban nevelni, hát nagyon nehéz sorsuk volt, mert tényleg nem volt támogató intézményrendszer. Nem tudták egy pár órára se bárhol ott hagyni őket, hogy ők levegőhöz jussanak, illetve nem jutottak fejlesztéshez ezek a gyerekek. Nem volt terápiás lehetőség, oktatási lehetőség, szociális ellátás se. Ugye 91-ben sem alakult ez még ki a rendszerváltás után, és hát ebbe a helyzetbe jelentek meg ezek a szülők, és hát ez egy nagyon nagy kihívás volt, azt gondolom, az egyházközség részére, hogy egy kicsit arról is szólt, mert ezt így is tették fel ezt a kérdést, hogy mit tesz az egyház. Tehát, hogy miről beszél, azt hallják, azt tudják, de hogy mit tesz, amikor tényleg tenni kellene, mert van egy ellátatlan csoport. És akkor az egyházközség létrehozta ezt az intézményt, ahogy a régi fotókon látom, ugye 91-ben én még nem láttam ezt az intézményt, de egy borzasztó lepusztult állapotban lévő épületet kapott vissza, mert szintén egy államosított, vagy államosítás után visszakapott épület volt, és ebben kezdte meg akkor a működését mindenféle jogi szabályozás, finanszírozás nélkül. Aztán elég hamar azért el kellett kezdeni valamiféle stabil finanszírozást ehhez találni. Lett először egészségügyi járóbeteg szakellátó intézmény, az a mai napig is egyébként, ez egy nagyon nagy vívmány, hogy rehabilitációs intézményként is működik. Aztán a szociális ellátáshoz csapódott, bár a szociális törvény azt mondta, hogy azok vehetők fel a nappali szociális ellátásba, akik legalább részben képesek önellátásra, hát ők nem voltak képesek önellátásra, de ezért nem ért retorzió, hogy mi mégis szociális ellátásban részesítettük őket már ekkor, és aztán 93-ban lépett érvénybe az a közoktatási törvény, ami már kimondta, hogy a képezhetetlenségből ezek a gyerekek is képezhetők. Hozzá kell tenni, hogy ez az intézmény ez megelőzte a korát akkor is, és igazából most is megelőzi. A jogszabályok csak utána kullogtak annak a tevékenységnek, ami itt folyt. Amikor 93-ban az oktatási törvény kimondta, hogy képezhetők, akkor itt már gyógypedagógusok, konduktorok oktatták a gyerekeket. És későbbiek során is, amikor ez aztán tankötelezettségé vált, ez a képzési kötelezettség, és magasabb óraszámmal lehetett végezni, akkor is mi első között voltunk országosan, akik bár még csak opcionális volt, de azt mondtuk, hogy természetesen nagyon örültünk neki, hogy végre a jogaik ezeknek a gyerekeknek kiterjednek arra, amire minden tankötelezett gyereknek ebbe az országba kiterjednek a jogai. És aztán hát bővültek a szolgáltatások, tehát igazából azt mondhatom, hogy mindig a szükséglet volt az alap. Tehát amikor azt láttuk, hogy szükség van még ilyen-olyan szakorvosi ellátásra, de tulajdonképpen otthonokban is segítségre szorulnak ezek a családok, akik ide járnak, meg nem csak ezek a családok, hanem akik nem jutnak be hozzánk, segítségre szorulnak otthonukban. Kialakítottuk az otthoni segítségnyújtást és a fecskeszolgáltatás révén ezt Hajdú-Bihar megyében végezzük. Aztán találtunk pályázati forrást arra, hogy a kommunikációjukban súlyosan akadályozott személyeknek, szintén az egész megyébe, sőt a régióra kiterjedően tudtunk olyan alternatív és augmentatív kommunikációs eszközöket beszerezni, amivel ők mégiscsak tudnak kommunikálni a környezetükkel. Létrehoztuk ezt a kölcsönző tanácsadással, ez is nagyon jól működik, ez is egy ilyen kuriózum tulajdonképpen. Illetve csupa olyan projekteket generáltunk, vagy olyan feladatokat találtunk magunknak, amiket ugye az élet hozott. Mindig azt hát, hogy valahol van egy hiátus, van egy szükséglet, és akkor arra próbált meg az intézmény válaszolni.
Akkor nem csak az intézmény fejlődött, hanem az ön gyógypedagógiai pályafutása is ezzel, úgy gondolom.
Ezt hozzá kell tenni, hogy nyilván én, mint gyógypedagógus már nem igazán igazán ott érzem kompetensnek magam. Tehát egy a napi gyógypedagógiai rutinból én már nagyon kiestem. Azt gondolom, hogy ez egy egészen másfajta fejlődés, amin én most végigmegyek, és másfajta látás, miközben nagyon-nagyon törekszem arra, hogy maradjak közel azokhoz, akikről szól ez az egész. Tehát inkább azt mondom, hogy egy nagyon sokféle szervezéssel, átlátással, egy kicsit messzebbre látással, kicsit már az országos tendenciáknak a figyelembevételével, és valahogy bele is kerültem ezekbe az országos folyamatokba, hogy én magam sem vettem észre, hogy azt tudom, hogy úgy mindig bántotta az, amikor valamiféle igazságtalanságot tapasztaltam az oktatási ombudsmannal, már 8 éve kapcsolatban vagyunk, ő felé is jeleztem folyamatosan azokat a diszfunkciókat, amik mégsem engedik meg, bár a jogszabályok hivatalosan lehetővé tennék most már minden gyermeknek, így minden halmozottan fogyatékos gyermeknek is a tankötelezettségét, a valóság az mégsem ez, és ezek úgy bántottak engem, mert úgy éreztem, hogy hát ők aztán tényleg sosem fognak magukért szót emelni, a szüleik se fognak, hiszen minden erejüket, energiájukat elveszi az ő gyereküknek az ellátása, illetve a családnak az egyensúlyba tartása, tehát ki az, aki szót emeljen, akinek rálátása van a jogszabályokra és az országos folyamatokra, meg a valóságra, ami van. Valahogy ezekbe így belecsöppentem, nagyon sok intézmény jött hozzánk látogatni, meg én is mentem sokfelé, és rájöttem, hogy úgy nincsenek feltétlen rendjén a dolgok, és ezeknek úgy hangot adtam az emmébe is. Többször írtam levelet, állásfoglalást kértem, javaslatokat tettem, és mire észrevettem, akkor már az Országos Fogyatékosságügyi Kollégiumnak a tagja lettem, ahol most már itt hivatalosan is véleményezhetek jogszabályokat, vagy tehetek javaslatokat. Tehát valahogy így belekerültem ebbe az országos körforgásba is, és ezen az egész fogyatékosságügyön belül engem, ami leginkább megszólít és leginkább inspirál, az a halmozottan fogyatékos, elsősorban a gyerekeknek, de nyilván a halmozottan fogyatékos embereknek az ügye. Az is nagyon fontos eleme a munkánknak, tehát az egyik az maga a gyerekek között végzett szakmai munka, aminek nagyon magas színvonalú végzésére törekszünk. A másik pedig a többségi társadalom felé egy kicsit közelebb vinni ezt az egész ügyet. És hát most, ha azt mondjuk, hogy társadalom, akkor az egy megfoghatatlan valami, hogy ezt egészen konkretizáljuk. Ez egyrészt a mi saját egyházközségünk, a Nagytemplomi Egyházközség, ahol nagyon igyekszünk jelen lenni, tehát ott tartjuk az évnyitókat, az évzárókat, olyankor mindig a gyerekistentiszteletre is bemennek a gyerekeink, és együtt tevékenykednek a gyülekezeti gyerekekkel, családi napon, illetve fogyatékos emberek világnapján részt veszünk. Az istentiszteleti liturgiában is részt vesznek a gyerekeink. Ezen kívül pedig a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskolával van nagyon intenzív kapcsolatunk, ilyen testvérosztályaink vannak, tehát rendszeresen ők is jönnek hozzánk, egy-egy osztály, illetve mi is megyünk hozzájuk. Bizonyos alkalmakkor, és hát a tavalyi évben volt egy fantasztikus közös projektünk, ez a Pötyi és Pille nevű, remélem már sokak számára ismerős darab, ez egy zenés mesejáték, amit tulajdonképpen az Immanuel otthon 25 éves évfordulójára készítettünk, együtt a Kölcsey Gyakorló Általános Iskolának a diákjaival, illetve Megyessi Gimnázium művészeti osztályával együtt festettük hozzá a hátteret. Tulajdonképpen mindent a darab írástól kezdve Tom Peték segítségével együtt zenésítettük meg, írtuk a gyerekekkel, és lett belőle egy olyan klassz dolog, annyira jól kinőtte magát, hogy bemutattuk kétszer a Vasutas Műfházba tele nézőtér előtt, és egyszer a gyereknapon a Kölcsey Központban. És olyan klassz tapasztalás volt nekem magamnak is, hogy voltak iskolák, ahonnan több osztályt is elhoztak, és a szorgalmas pedagógus mondta, hogy hát majd segítsek már, hogy hogyan dolgozzák fel a gyerekek ezt az élményt, amit majd látni fognak, meg láttak. És akkor ő maga, a pedagógus mondta nekem, hogy hát olyan megdöbbentő élmény volt, mert nem volt mit feldolgozni. Tehát nem kellett egy gyereknek, aki látta, hogy ott a színpadon járógép segítségével, vagy mindenféle segédeszköz segítségével lépked lassan egy dzsiga, egyébként a terapeutájával együtt, tehát két dzsiga, vonul be a színpadra, vagy mondjuk egy kerekesszékes katica, vagy pillangó éppen. Nem volt számára ez magyarázatra szoruló dolog. És pont ez a lényeg, ezt szeretnénk mi elérni, hogy ne sajnálják a gyerekeket, ne kelljen megmagyarázni, hogy hát szegény, azért ilyen, mert, hanem legyen egy olyan természetes együttélés ezekkel az emberekkel. Persze az elején tisztázni kell, tehát mi is, amikor találkozunk először, vagy egy-egy osztály találkozik, ki jön ide, vagy mi megyünk ki, akkor nagyon jó, hogyha megkérdezik a gyerekek, hogy te miért ülsz kerekesszékbe. Ezt tisztázni kell, hiszen ez egy szokatlan látvány még egy kisiskolás gyereknek is, és akkor az nagyon jó, hogyha erről lehet beszélni. Ez nem tabú, ez nem egy olyan dolog, amiről, jaj, fiacskám, ne beszéljünk meg, ne kérdezz, mert szegény, majd mit gondol? Tehát, hogy maguk a szülők se tudnak ezzel mit kezdeni, valljuk be, legtöbb ember nem tud ezzel mit kezdeni, hiszen nem szocializálódtak ezzel együtt, nem volt osztálytársa egy hallássérült, egy kerekesszékes, egy látássérült ember, tehát mi mindannyian úgy nőttünk fel, a legtöbb ember, hogy ezzel nem találkoztak, ezért nem tudunk a gyerekeinknek se segítséget adni, meg pedagógusként az osztályunknak se. Tehát én azt gondolom, hogy ebben nekünk nagyon-nagyon fontos küldetésünk van, hogy mi akár ilyen előadások során, mint ez a Pötyi és Pille, akár testvérosztályok találkozása révén inspiráljuk ezeket a találkozásokat.
Említette, hogy látja előre a jövőt, hogy mi az, amit feladatként meg kellene oldani, vagy mit kellene következő lépcsőfokban megoldani. Most mi a helyzet ezzel?
Mindenképpen, ha országosan nézzük, akkor azt kell elérni, hogy ezek a gyerekek valóban iskolapadban ülhessenek, rájuk szabott iskolapadba, tehát inkább azt mondom, hogy iskolában, tehát ne csak papíron legyenek az oktatás részei, hanem valóban legyenek olyan iskolák, ahol ő nekik helyük van, és ahol ő rájuk szabják az oktatást, ahogy az nálunk is van, és amit helyi szinten nekünk nagyon fontos feladatunk, az pedig az, hogy bővüljünk. Tehát mi erre már elég régóta készülünk, mert ismét a szükségletekre mutatok vissza, tehát a szükséglet azt mutatja évek óta, hogy nem elég ez a férőhely, most 27 fős a várólistánk, és mivel nálunk 6 és 30 éves kor között lehetnek, tehát nem ballagnak el olyan hamar, tehát nincsen ilyen évenkénti cserélődés, hogy most kimegy 20 gyerek, jöhet 20 gyerek, hanem ilyen évente 2-3 fő az, aki kikerül és bekerülhet helyette más. Tehát nagyon-nagyon reménytelen, úgymond ezeknek a várólistás gyerekeknek, családoknak a sorsa. És hát mi azt tervezzük, hogy bővülünk egy új intézménybe, egy új épületbe a tevékenységeinket, a férőhelyeinket bővítjük, úgyhogy ezen nagyon dolgozunk most.
Győri Zsófia, a Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség halmozottan sérült gyermekeket gondozó Immanuel otthona és fejlesztő nevelést, oktatást végző iskolája igazgatónője kapta meg idén a Dizseri Tamás Szeretett Szolgálati Díjat, valamint a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozatkitüntetést. Ebből az alkalomból hallhatták beszélgetésünket.